A felvétel kedvéért a téma az igének a szeretete, amiről most beszélni fogok, vagy amit meg fogunk nézni. Miért az igének a szeretete? Miért foglalkozunk ezzel? Azért, mert az igét szeretnünk kell. Az igét szeretnünk kell. Képzelj el bármilyen tevékenységet, amit szeretsz csinálni. Tehát nem tudom, én mondjuk szeretek a Linux-szal otthon foglalkozni egyszerűen. Van bennem egy rendszergazda valahol, és szeretek azzal ezzel foglalkozni. Ez egy játék számomra. De képzeljem valamit te, ami nagyon szeretsz csinálni, és képzeld el, hogy mondjuk az egész délutánt azzal fogod tölteni. Jó? Milyen érzés? Milyen érzés erre gondolni? Igen. Az ember mosolyog, örömmel tölti el. Ilyen az, amikor szeretsz valamit. Ilyen az, amikor, tehát hogy nem lesz nehéz számodra, nem az lesz, hogy jaj, ne rá kell vennem magam, hogy most azt csinálnom kell. Nem, örülsz neki, hogy végre csinálhatod. És amikor az igének a szeretetéről beszélünk, akkor is valami ilyesmiben gondolkozzunk, hogy ne kelljen rávenni magunkat, hogy csináljuk, mert öröm számunkra. Örömmel tesszük, mert szeretjük. Ugye azt mondja Jézus, a Márk 12-ben igazából az Ószövetséget idézi. Márk 12, ahol Jézust kérdezik arról, próbálják megfogni a farizeusok, és megkérdezik tőle, hogy mi a legnagyobb parancsolat. És a legnagyobb parancsolat, Márk 12.29-től olvasom, azt mondja Jézus. Jézus pedig azt felelte neki, ez az első, halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel. Ez az első parancsolat, vagy a legnagyobb parancsolat. Ez az első, hogy szeressük Istent. De oda tennék emellé valamit. Hogy bár ez alapvetően fontos, és ez egy alap és a legelső, ez nem elég önmagában. És ez egy furcsán hangzik picikét, hogy nem elég önmagában. De szeretned kell az igéjét Istennek. Szeretned kell a Bibliát, szeretned kell az ő kijelentését önmagáról. És itt kötnék arra a témára, amiről az elején mondtam, hogy utcamisszió elmúlt hétfőn, mert volt egy srác, akivel beszélgettünk, és igazából ő volt az első, akihez oda mentünk. És mondta, hogy ő keresztény. Keresztényként nevelték föl, és ő próbál Istennek tetsző módon élni, ő próbálja megtartani a 10 parancsolatot, próbál úgy élni. De aztán mondott ilyen furcsa dolgokat, hogy délután mit fog csinálni, és akkor mondott valamit, nem idézem, hogy mit mondott, de mondjuk úgy, hogy olyan dolgokat, amit mondjuk így keresztények jellemzően nem csinálnak. És ahogy így beszélgettünk, így kérdeztem, hogy egy bibliád van? Van bibliád? Nincs. Nincs bibliája. Általában szoktam egyet tartani, most éppen nem volt nálam. Mert ha más nem, azt hiszem, ez a Van Zsoltárok meg Új Szövetség, ami valami 1500 forintért lehetett kapni ott a helyi boltba. És hogy csak így odaadni, akkor tessék, itt van. Hát nem volt nálam, de egyébként hülyeség is, mert éppen mobiljába nyomkodta és telepítgetett, mondom, akkor ott felrak egy 6-7 alkalmazást is föl tud tenni, és ott egyből tudja olvasni. De nincs bibliája, és nem olvassa a bibliát. És a beszélgetésben volt egy pont, amikor ezt helyezte Isten a szívemre, hogy ezt mondjam neki, és ezt, hogy figyelj, forgasd az igét, és akkor nem, tehát, hogy az formálni fog téged, és nem fogsz akarni ilyen dolgokat csinálni, amit éppen most mondtál, ami nem, egyébként nem az épülésére van az embernek. Nagyon fontos szeretni az igét, mert Istent nem ismerheted enélkül. Enélkül nem ismerheted. Eljuthat az ember oda, hogy Mert én hiszem, hogy mindenkinek az bele van kódolva minden emberbe az, hogy tudja, hogy van Isten. Van, aki tagadja, az az ő dolga. Erre, nem tudom, mondtátok néhányan már ezt, hogy mit én a zuhanó repülőn nincs ateista. Mindenkibe bele van kódolva, hogy van Isten. De megismerhető Isten? Ez, ami itt van a kezünkben, az ő igéje, ez igazából a teremtés kezdete óta az ő kijelentése önmagáról. Tehát azt gondolni, hogy hát erre nincs szükségünk, ez a arroganciának a non plus ultrája. Tehát Isten kijelentette önmagát egészen elképesztő módon az ő igéjében, és egyensúlyba kell tenni a dolgokat. Sokat beszéltünk arról, hogy pusztán csak az ige, az sem elég, mert adatott nekünk a Szent Szellem, de az elképesztő kijelentés, ami Istenről van, az mind itt van benne. És enélkül nem, tehát hogy ezt nem szabad, nem lehet ignorálni. És el kell jussunk oda, hogy szeretjük az igét. És ezért van az, hogy vannak emberek, sok ember, aki kereszténynek mondja magát, vagy vallásos, és közben elképesztő dolgokat gondol, elképesztő értékrendje van, mondjuk így. Körbenézünk híres emberek, azt mondják magukról, hogy ők keresztények, de közben olyan dolgokat csinálnak, hogy az emberek a szeme ketté áll, és azt gondolják, hogy az oké. Mert nem ismerték meg, hogy milyen Isten, nem ismerték meg azt, hogy mi Istennek az értékrendje, nem ismerték meg, hogy Isten hogyan gondolkozik. Nem ismerték meg őt. Nem elég az, hogy hiszek benne, nem elég az, hogy én szeretem őt. Az igéjét is ismernem kell, és az igéjét is szeretnem kell. Tehát az igének vannak alapelvei, az igének van egy értékrendje, és hogyha az én világnézetem, az én értékrendem ütközik ezzel, akkor lehet tippelni, hogy kinek nincs igaza. Nekem nincs igazam, mert az igének van igaza. Ezért fontos, hogy az ige a szívünkbe legyen rejtve, hogy a Zsoltáros írja, mert akkor fogunk mi igazán formálódni, elváltozni, Isten szerintivé válni. És ugye van egy ilyen, föllapozom nektek a János Evangélium a legelejét, ugye hogy kezdődik János Evangéliumnak a legeleje? Föl se kell lapoznom. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Tehát az ige és Isten, ők egy. Azt mondani, hogy én Istent szeretem, de az ige nem annyira fontos számomra, akkor Isten fontos nekem, de nem annyira fontos. Mi van? Tehát ő ugyanaz. Ugye azt hiszem János, nem tudom, levelébe írja, vagy Péter evangéliumában, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, terve kegyelemmel és igazsággal, klasszikus karácsonyi üdvözlőlapra írandó ige. Az ige testé lett, tehát Jézus a testé lett, ige. Megint megpróbálni külön kezelni a kettőt nem működik, nem tudod ketté választani. A kettő egy és ugyanaz. És akkor egy gondolat, hogy szeretni az igét nem ugyanaz, mint ismerni az igét, és nem ugyanaz, mint jól megalapozva lenni az igében. Ugyanúgy, mint mondjuk lehet, hogy van egy profi mesterszakács, aki tudja, hogyan kell valamilyen fajta ételt elkészíteni, nagyon-nagyon jól meg tudja csinálni, de közben utálja az egészet, tehát hogy rüheli az ételt. Tehát lehet ismerni valamit, úgyhogy közben nem szeretjük, erre akarok kiukadni. Egy másik példa, egyik sógorom, kettő van belőle, egyszer meghívott minket családilag magukhoz ebédre, és ilyen kézműves hamburgert csinált, de ilyen húspogácsákat kigyúrta, így kisütögette, és elképesztő, mint amit étteremben izé. Nagyon-nagyon finom volt, csak tudjátok, ő egy vegetáriánus. Tehát, hogy így, én néztem, hogy húspogácsát készít, úgyhogy vegetáriánus, tehát nyilván nem, akkor nem azért, hogy szegény marhákat ne bántsuk, tehát nyilván nem azért, meg tudom ennek miért vegetáriánus, tehát nem azért, mert hogy az állatokat izé, de egészen le voltam döbbenve. Az ő torkán lennem menne, De nagyon jól megcsinálta. Tehát ismerte, hogy kell megcsinálni, de ő maga nem. Ő nem. Szeretni valamit azt jelenti, hogy van valami fajta érzelmi kapcsolat azzal a dologgal. Hogy izgatottá válik az ember, mondjuk, hogyha arra gondol. Tehát én arra gondolok, hogy mondjuk, mindegy, nem akarok szakmai viccekkel jönni, de ugye mondtam nektek, mondjuk a rendszergazdaság, hogyha most akkor beállítunk néhány szolgáltatást azon a gépen, meg nem tudom, frissítéseket, meg szinkronizációt, ez nekem úgy nagyon érdekes, izgalmasnak hangzik. Mind neked is megvan a saját témád. Na, ez lenne a cél az igének kapcsán is, hogy legyen meg ez az érzelmi dolog. Ahogy ezen gondolkoztam, eszembe jutott egy könyv, amit még szerintem még kisgyerekként nyomtak a kezembe. Az volt ennek a könyvnek a címe, hogy a legszebb történet. Nem tudom, hogy ismeritek el, vagy látta már valaki. Egy francia, szerintem katolikus úriember igazából az evangéliumnak a történetét írta meg egy ilyen szabadszöveges formában, egy kicsit ilyen képekkel illusztrálva gyerekeknek. 70-es években készült. De ugye ez megmaradt bennem, hogy az evangélium, de mégis mi volt a címe, ami ad volt neki, hogy a legszebb történet. És annyira tetszik ez a megfogalmazás, mert tényleg való ez a legszebb történet, hogy Jézus megszületik, Jézus itt él, és meghal értünk, és föltámad, és eljön a pünkösd. Ez egy gyönyörű történet, ez egy szép történet. És így megfogalmazni nem az, hogy érdekes, izgalmas, nagyszerű dolog, hanem szép. Ugye, ha az ember lát valami szépet, mondjuk, nem tudom, mondjuk egy szép táj, mondjuk voltunk kirándulni, és mikor kiértünk oda a hegy tetejére, és ott volt az a gyönyörű kilátás. A szép volt, milyen hatása volt az ember, hogy áll, és ó, azt a mindenit. Tyű. Tehát ott volt valami reakció az emberben. Bennem volt. Meg nyilván előkapja ilyenkor az ember gyorsan a telefonját, és le is fotózza. Miért? Azért, mert szép. És hogy szeretné ezt fölidézni, hogy milyen szép volt. Látsz egy festményt, nem tudom, ami szép. Az megmozdít valamit az emberben belül, ha valami szép. Tehát szépnek nevezni az igét, az azt jelenti, hogy megmozdít bennem valamit. Két helyen is írja az ige, ír az ige arról, hogy édesebb, mint a méz. Megnézzük meg ezt a két helyet. Mind a kettő esetben egy profétáról van szó. Egyik Ezékiel proféta, a másik pedig János. A Jelenések könyvében. Ezékiel 3. Még ott az elhívásán. Ugye Ezékiel ő az egyik ilyen legfuribb. Tehát Ezékiel könyvében is vannak olyan képek, amik a Jelenések könyvében jelennek meg, ami szintén furi. Na és Ezékielnek az elhívása. Így olvasom. Az első pár verset olvasom. Azt mondta nekem, embernek fia, edd meg, ami előtted van. Edd meg ezt a tekercset, és menj, beszélj Izrael házához. Erre kinyitottam a számat, és ő megetette velem azt a tekercset. Ige. Azt mondta nekem, embernek fia, elégítsd meg hasadat, és töltsd meg bensődet ezzel a tekercsel, amelyet neked adok. Ekkor megettem azt, és olyan lett a számban, mint az édes méz. Olyan lett a számban, mint az édes méz. Tehát mikor szájába adta, vagy került, megkóstolta, most ez egy prófétai kép, hogyan értelmezem, nem tudom, nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy az ige édes volt, mint a méz az ő szájában. És a másik a Jelenések 10-ben van, azt is felolvasom, ott Jánosnál ugyanez. Jelenések 10, 8-as verstől olvasom, ide az van nekem felírva, hogy Jánosnak meg kell ennie a könyvet. És a hang, amelyet hallottam a mennyből, ismét megszólított, és azt mondta, menj el, és vedd át a nyitott könyvet, amelyet a tengeren és a földön álló angyal kezében van. Oda mentem az angyalhoz, és azt mondtam neki, hogy adjon nekem a könyvecskét. Ő pedig így szólt hozzám, vedd és edd meg, és megkeseríti a gyomrodat, jól lehet a szádban édes lesz, mint a méz. Átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, megettem, és a számban olyan édes volt, mint a méz, de amikor megettem, megkeseredett a gyomrom. Ugye ebben az a kettősség van benne, hogy amikor, tehát maga Istennek az igéje öröm volt, és élvezet volt számára. De az üzenet, amit kapott, mint Ézsaiásnál is, ugye az volt, hogy menj el és hirdesd az igét, és nem fognak rád hallgatni. Úgyhogy, mert megkeményítem ennek a népnek a szívét. Tehát maga az üzenet nem igazán talál visszhangra, ezért keserű majd. De mind a kettő esetben azt olvassuk, hogy édes, mint a méz. Van egy szépsége, van egy része, amit annyira lehet élvezni. Lehet benne gyönyörködni. És van egy zsoltár, igazából viccelődni szoktunk vele, hogy mondjuk nagyon éhesek vagyunk, mondjuk ebédhez leülünk, és akkor imádkozunk mégis ebéd előtt, és mondjuk hát akkor a 119. zsoltár szavaira imádkozunk, ez a klasszikus szakállas vicc, mert a 119. zsoltár a leghosszabb az egész igében, tehát már ki is fog hűlni az étel, és mindenki hogy is mondjam. Szóval viccnek jó. Én egyszer azt csináltam, hogy még az egyetemi évek alatt volt, hogy fogtam magam, és felhuppantam a bicóra, elraktam a Bibliát a hátizsákomba, és föltekertem a normafára, és ugye ott van normafán a János hegyi kilátó, és lekötöttem a biciklit, fölsételtem a kilátó legtetejére, leültem, és szépen végigolvastam a 119. zsoltárt. Versről verse. Hogy miért pontosan, nem tudom, éppen olyanom volt, de csináltam ilyeneket. Ez kvázi mondhatni is ilyen lelki gyakorlat, mint olyan, aminek egyébként tök nagy értelme van. Hogyha az ember ilyenekre, hogyha időt szán, akkor ennek van hatása is, és a mai napig emlékszem. És egyesével végigolvasgattam a 119. zsoltárnak a verseit. Nem fogjuk most mindet végigolvasni, bár megmondom őszintén, hogy lehet, hogy volna értelme. Nem fogom, de minden egyes ige vers arról szól, hogy a zsoltáros hogyan szereti az igét. És ide nem tudom, hát ide az van nekem fölírva, hogy ragaszkodás Isten törvényéhez. Ez a revideált károli. Ha a protestáns újfordítást nézitek meg, oda az van fölírva, hogy a törvény magasztalása. Tehát amiről a zsoltáros ír, az az Ószövetség. Abban ugye benne volt egy csomó Jézusról való kijelentés, de az Ószövetség, a törvény. És mégis a törvényt annyira szerette ez a zsoltáros. Azért beleolvasok néhány helyen, és ahogy így gondolkoztam ezen, fölvetődött bennem, hogy lehet, hogy ez hatással volt rám, akkor, amikor ezt én így végigolvastam, mert tényleg szerintem ragadt rám valami ebből a fajta szeretetből, az ige iránt, ami a zsoltárosban meg benne volt. Elkezdem. Nem fogom tudni jól visszaadni ezt. Én nagyon-nagyon ajánlanám nektek, hogy olvassátok végig 119. zsoltárt, versről verse, és nem azért, hogy mi az a teológiai igazság, ami benne van, hanem csak figyeljétek meg ennek a zsoltárosnak a szívét. Milyen a szíve ennek az embernek? Boldogok, akiknek útja fedhetetlen, akik az Úr törvénye szerint járnak. Boldogok, akik megőrzik intelmeit, és teljes szívből keresik őt. Nem cselekszenek gonoszságot, hanem az ő útjain járnak. Te parancsoltad, Uram, hogy határozataidat jól megőrizzük. Bárcsak szilárdak lennének útjaim, hogy megőrizhessem rendelkezéseidet. Vágyik arra, hogy megtartsa az igét. Nem szégyenülök meg akkor, ha figyelek minden parancsolatodra. Hálát adok neked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem igazságod ítéleteire. Ez mind a törvény. Megőrzöm rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha. Az ifjú hogyan őrizheti meg tisztán az útját? A te beszéded megtartása által. Teljes szívből kerestelek téged, ne engedj eltávolodnom parancsolataittól. Erről volt szó az előbb is. Szívembe rejtettem beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam sorolja szád minden ítéletét. Jobban gyönyörködöm intelmeidben, mint minden gazdagságban. Határozataidról gondolkodom, és ösvényeidre tekintek. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, beszédedről nem feledkezem el. Tégy jót szolgáddal, hogy éljek, és megtartsam beszédedet. Nyisd meg a szememet, hogy törvényed csodálatos voltát szemlélhessem. Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tőle előlem parancsolataidat. Lelkem eleped az ítéleteid utáni szüntelen vágyódás miatt. eleped a lelke, mert vágyódik Isten igéje után. Egészen elképesztő. Megdorgálod a kevélyeket, átkozottak, akik eltérnek parancsolataitól. Fordítsd el rólam a megvetést és gyalázatot, mert megőriztem intelmeidet. Még ha fejedelmek ülnek is össze, és ellenem beszélnek, szolgád akkor is rendelkezéseidről gondolkodik. Intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim. Ez a 23-as vers, amit az előbb olvastam, ez az, ami rendszeren eszembe jut. Aztán úgy mondja a protestáns újfordítás is, hogyha fejedelmek is ítélkeznek rólam, szívemet csak igéd rendítheti meg. Tehát, hogy lehet, hogy éppen eldöntik, hogy engem kirúgnak, kivégeznek, de jaj, csak az igéd ne mondjon nekem valamit, ami... Tehát egészen más perspektíva. Kit érdekelnek a fejedelmek? A te igéd a lényeg. Lelkem a porhoz tapad, eleveníts meg beszédet szerint. Útjaimat elbeszéltem neked, és meghallgattál engem, taníts meg rendelkezéseidre. Értesd meg velem határozataid útját, hogy gondolkodhassam csodálatos dolgaidról. Sír a lelkem a keserűség miatt, serkents föl engem igéddel. Tartsd távol tőlem a hamisság útját, és ajándékozz meg engem törvényeddel. Az igazság útját választottam, ítéleteid előttem vannak. Ragaszkodom intelmeidhez, Uram, ne hagyd meg szégyenülnöm. Valahol abba kell hagynom, mert ezt különben végig fogom olvasni, de néhányat kikerestem előre, amit meg akartam mutatni nektek, vagy megnézni. 97-es vers. Mennyire szeretem törvényedet? Egész nap arról gondolkodom. Mennyire szeretem törvényedet? Egész nap arról gondolkodom. 103-as vers. Mi édesek ínyemnek beszédeid, mint a méz a számnak. 113-as vers. A kétszínű embereket gyűlölöm, de szeretem törvényedet. És erről van az egész napban most szó. Szeretem törvényedet. Tehát van valami, amit megmozdít benne, van valami érzelmi kötődés hozzá. 131-es vers. Kitátom számat és lihegek, úgy kívánom parancsolataidat. Ennyire vágyik rá. 136-os vers. Megered a könny a szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Tehát ott van Istennek az igéje, ott a törvény, és vannak emberek, akik nem becsülik ezt meg. És teljesen sír e felett, azt mondja. 140-es vers. Nagyon tiszta a te beszédet, szolgált, szereti azt. 167-es. Lelkem megőrzi intelmeidet, mert nagyon szeretem azokat. 174-es vers. Uram, szabadításod után vágyódom, és törvényed gyönyörűségemre van. Szerintem ez a Zsoltár foglalja össze legjobban. Ezt a szívbéli hozzáállást, hogy mit jelent szeretni az igét, mit jelent szeretni Istennek a kijelentését. Mindenképpen ajánlom, hogy vegyétek elő majd, és olvassátok végig. Ugye ez sem szó valami másról, ami miatt szintén meg lehet ez az érzelmi kötődés, a szeretet az ige iránt, amit úgy szoktak mondani, biztos hallottátok már ezt, hogy réma, amikor olvasod az igét, és valami így hirtelen kiugrik belőle. Mert az ige, ugye Isten maga, nekem van egy teóriám, hogy ez most így van, vagy nem így van, nem tudom. Én azt gondolom, hogy a bennem levő Szent Szellem az igében levő Szent Szellemmel találkozik, és olyankor történik ez. Igazából tök mindegy, mert nem kell érteni, hogy hogyan történik, de hogy olvassátok az igét, lesznek olyan részek, ami olyan, mintha, tehát nem egy szöveget olvasol, hanem megelevenedik. Megelevenül egészen másképpen szól hozzád, mint hogyha látnád Istent, ahogy az ő szájából elhangzik az feléd. Ha még ilyen nem volt veled, akkor fog, csak olvasd az igét, és az igének a szerzője a Szent Szellem, tehát hogyha kéred a Szent Szellemet, hogy szóljon hozzád azon keresztül, ő fog. Ez egy olyan imádság, amit Isten nem fog kihagyni. Olvasd az igét, és meg fogod ezt tapasztalni. És amikor ezek történnek, amikor a szívedet megérinti az ige, akkor én meg vagyok róla győződve, hogy érteni fogod azt, hogy mit jelent szeretni az igét. Mert Isten, amikor szól hozzád, az fantasztikus. Ez fantasztikus. A János 6-ból olvasok egy részt föl. János 6, 63. Szerintem a János 6 az a ilyen kilométer hosszú fejezet. János 6, 63. A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket mondtam nektek, lélek és élet. Tehát a beszédekről beszél Jézus, az igéről beszél Jézus. Az ige, lélek. Az ige megelevenít. És ez is egyik módja, és sokféleképpen lehet ezt értelmezni, de amit most mondtam neked, hogy olvasod az igét, és valamit Isten abból kiragad, és a te szívedbe belehelyez, így neked szól, ez is az egyik módja annak, hogy hogyan elevenít meg téged az ige. Mert amit így kapsz tőle, az a tiéd lesz. Szeretni fogod, amikor Isten ezt megteszi veled. És tényleg olyan, az ember úgy érzi, hogy visszatér az életkedve, hogy amikor megtapasztaljuk Istennek a jelenlétét, Isten magát, az embert megelevenít. Jó, néhány praktikus gondolat még. Az egyik, mi van akkor, hogyha nem vagyok ott, nem vagyok ezen a helyen, nem vagyok ott, hogy szeretem az igét, nem vagyok, akkor mit csináljon az ember? Tudjátok jól a választ erre, de hangozzon el. Gondolj valakire, akit mondjuk szeretsz, még az az illető is, ő vele kapcsolatban se fogsz az időnek a 100%-ában ilyen érzelmi dolgokban lenni folyamatosan az ő vele kapcsán. Nem fogsz mindig szeretetet érezni minden egyes pillanatában az időnek. Mert az emberi érzések jönnek és mennek. De hogyha te valamit elhatároztál, és valamit elköteleződtél, az marad. És igazából az elköteleződés adja azt a kontextust, amiben jöhetnek, mehetnek az érdések. Az a szeretet, illetve ha már volt ilyen érdés, ezt is értsétek, ha volt már, hogy szereted az igét, akkor bármikor vissza tudsz menni oda. Bármikor. Úgyhogy erre a helyes válasz az, hogy csak csináld és olvasd az igét. Olvasd, és ásd bele magad. Akár érzed, akár nem érzed. És ami fontos, az a rutin, hogy legyen egy rutin kialakítva, mert a rutinok, a szokások az embert megtartják egy irányban. Erről már sokszor volt szó korábban, legyenek jól kialakított helyes szokásaid, rutinjaid, amik olyan irányba visznek, amerre tudod, hogy menned kell. Alakíts ki ilyen rutinokat. Ige kapcsán, hogyan alakítsunk ki rutint, ugye mondjuk vannak olyan, mint mondjuk a diéta. Ugye vannak mindenféle divatos diéták, mondjuk ez a paleo diéta, hogy azt hiszem semmit nem főz meg az ember, mint ahogy az ősember is ugye így ette, zárójel bezárva. Igen. Atkins diéta, azt hiszem az a izé, mindenből csak kisebb adag. Van a Norbi update, ugye, majd jövő, ugye a ebédre majd ezeket akkor paleo meg Norbi update cuccokat fogunk hozni. De tudjátok, melyik a legjobb diéta? Melyik a legjobb diéta? Amit csinálsz, így van? Amit megtartasz? Az a legjobb diéta. Lehet bármit okoskodni, hogyha nem csinálja az ember, az semmit nem ér. Az a legjobb diéta, amit megtartasz. Tehát rutinból is az a legjobb, ami működik. Ne akarjatok olyan rutint kialakítani, ami nem fog működni, mert tudjátok, hogy nektek nem működik. Ismerjétek meg magatokat annyira, hogy mi az, ami nálatok működik, és úgy alakítsátok ki. Én elmondom, hogy mire bátorítalak titeket, minden nap. Minden nap. Minden nap. Az, hogy milyen hosszan tölt az ember időt az igével, az kevésbé fontos. fontosabb az, hogy rendszeres legyen. A rendszeresség fontos. Bár a hossza is számít, tehát hogyha egy perc minden nap... Jobb az egy perc minden nap, mint mondjuk két hetente így véletlenszerűen egyszer egy fél óra. Jobb az egy perc minden nap. De nyilván minél több időt tudtok, és itt ha 5 perc, akkor 5 perc, de akkor legyen már inkább 6. Ha 10 perc, akkor jó, de akkor legyen inkább 12. Tehát, hogy ami működik, rendszeres legyen. És úgy legyen valami értelme is. Jó, de az, hogy a te életedben mi az, ami illeszkedik, ezt te fogod tudni. Én azt javasolnám, hogy a fókusz legyen az új szövetségem, pláne, ha még nem rágtad magad végig a Biblián, az Ószövetségen, vagy az új szövetségen legyen a fókusz. De amit én csinálok, én ezt javasolnám nektek is, hogy párhuzamosan olvassa az ember az Ószövetség új szövetséget, mint ahogy van ilyen bibliaolvasó kalauzok, és azok is jellemzően ezt a logikát követik, nem kell újra feltalálni a kereket. Ez oka van ennek, hogy miért így. Ószövetség is, és új szövetség is. Vannak ezek a bibliaolvasó programok, amik tök jók. Én is először úgy olvastam végig a Bibliát, hogy egy ilyen program keretén belül. Most azt gondolom, hogy ennek van egy csapdája is ennek a programnak, hogy ilyet csinál az ember, mert az embernek a figyelmét el tudja vonni arra, hogy akkor most teljesítmény. Pipa. Igen, ezt végigolvastam. Tehát ne a teljesítményre. Fókuszáljon az ember, hogy igen, én olvastam az igét, de jó, akkor én milyen ügyes voltam. Csak arra sem emlékszik, hogy miről volt benne szó. Tehát a tartalom legyen a fókusz, hogy miről olvasunk. És hogyha belefutsz egy réma igébe, akkor mi az, amivel megtiszteled az urat? Az, hogyha megállsz, és elengeded mondjuk a többit, amit akartál olvasni, és arra figyelsz, amit Isten szól hozzád. Ha Isten szól hozzád, állj meg, és arra figyelj. És ami nyilván segít, hogyha akarod megérteni az igét. Nézd meg különböző fordításokat, nézd meg az eredeti görögöt, újszöv.hu, vannak egyéb, több helyen meg lehet ezeket nézni. Én mindenképpen javaslom, hogy ha van telefonod, és körülbelül ma már mindenkinek van, telepíts föl az alkalmazást, mert nekem is volt olyan, hogy nem jutott rá reggel időm, mert megcsúsztunk, de be tudtam rakni a hangzó bibliát például, és akkor mentem az autóba, és hallgattam, és akkor legalább úgy szólt. Legyen rajta a telefonodon, hogy elő tud venni bármikor. És azt is javaslom neked, hogy ha még nem tetted, akkor azért, ha megtetted, akkor azért, de olvasd végig az igét. Olvasd végig, ha még nem tetted meg, akkor valahogyan kerítsél erre sort, és hogyha az egy év az feszített erre szerintem. Lehet egy év alatt is, csak akkor nem tudsz úgy belemélyedni. Akkor legyen 2 év, akkor legyen 3 év. Én most az Ószövetséget szerintem vagy 4 éve, vagy 5 éve kezdtem el olvasni. És most tartok a Zsoltároknál benne. És nem problémázok rajta, mert én most úgy olvasom, hogy a magam tempójában, de úgy, amit lehet, át is jöjjön belőle. Olvasd végig. Én ennyit szerettem volna az ige kapcsán, az ige szeretete kapcsán mondani. Slide-on van bármi fönt? Igen? Akkor ki tennéd, kérlek szépen? Ki volt a Béla? Hát... Az egyik helytelen válasz volt a kérdésbe. Hát a Béla. Nem tudom, ez valószínűleg a... Jó. Nem tudom, ez talány marad, hogy ki a Béla. Pardon? Alias Agabosz. Oké. Okay. Szerinted tényleg minden ember tudja, hogy Isten létezik? Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy ahogy a Biblia is beszél erről, hogy azok, akik nem hallottak még Istenről, ott van bennük egy kijelentés. Az embernek ott van benne a kijelentés. Én azt gondolom, hogy amikor az ember megszületik, akkor ez ott van benne, az csak ahogy nő fel az ember, úgy a fejébe elkezdenek mindenféle furcsa dolgok megjelenni, és ez a világ hat az emberre úgy, hogy mindenféle teóriákkal teletömik az ember fejét. Tehát ki kell verni az emberek fejéből ezt a tudást, ami ott van bennük. Én azt gondolom, hogy van Isten. Én azt gondolom, hogyha nem járna iskolába az ember, ne értsetek félre, támogatom, hogy járjanak iskolába az emberek, és tanuljunk, mert hogy ez kell az élethez, az egy jó dolog. De ha valaki megszületik egy benszülött, és sétál az erdőbe, és ránéz egy fára, nem fogja azt gondolni, hogy ez egy evolúciós, akármi, meg nem tudom, nem erre fog gondolni, hanem azt fog gondolni, hogy váó, ez valami elképesztő, akit valaki létrehozott. Valaki létrehozott. Tehát ez az, ami az emberekből alapból jön, hogy tudják, hogy itt van valami, vagy valaki, aki nálam nagyobb, aki nálam magasabb. Ez a kijelentés szerintem igenis ott van minden emberben. Csak van, aki ezt tagadja. Mert azért, mert teletömték a fejét, mondjuk államiskolába járt, ahol én, ahol telenyomták a fejét az evolúcióval, meg az ősrobbanással, és onnantól kezdve át kell rendeződjenek a gondolkodásmódjában dolgok. Ahhoz, hogy ezt meg tudja tartani, így gondolom. Van még... Úgy látom, Béla népszerű volt. Jó, oké. Akkor viszont 52 van. Van egy pár percünk még. Csináljuk akkor azt, jó, hogy... Igen? Ja,